Valóban, hogy énekeltük is, hadd láss az egész világ, hogy Isten hogy szeret bennünket. Örömmel köszöntelek benneteket az ige mellett, és hát egy olyan témát hoztam, ami a pihenéssel kapcsolatos, hiszen jön a nyár, már is az van, rendesen benne vagyunk, hogy hogyan is lehet érdemes pihenni most a 21. században, vagy 2026-ban, mire lehet figyelni. De előbb nézzük meg a bibliai alapokat, a bibliai részt, amikor Jézus hívta a tanítványokat pihenni, akkor mire is gondolt, vagy egyáltalán hogyan jött létre az a pihenés, amiben nekik részük volt. Márk evangélium a 6. fejezetéből olvasok néhány verset, a 30. verstől a 32-ig, tehát 30, 31, 32, három vers mindössze, tehát Márk 6. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték néki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk, jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé, mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. Így a felolvasott ige szakasz ugye azzal kezdődik, hogy visszatértek az apostolok, visszatértek a tanítványok. Honnan tértek vissza? Nézzük ezt az első kérdést. Hát honnan is térhettek volna vissza az első misszió útjukról, amely nagyjából 2 hónapig tarthatott. Miért is küldtek ki Jézus őket? Azért, mert látjuk, hogy Jézusnak a szolgálata már olyan intenzívé vált, és annyira sokan követték Jézust, és annyira sokan akartak Jézustól bármit is, hogy Jézus fizikailag már képtelen volt ezt mind kielégíteni. És ezért Jézus is elérkezettnek látta az időt arra, hogy most már a tanítványokat is bevonja a szolgálatba. Ezért kiküldte őket. Ugye elsőként ezt a 12-t, majd lesz egy nagyobb tanítványi körnek a kiküldése a 70-nek is. De most ezt kellett tenni. Az aratnivaló sok, a munkás kevés, mondta Jézus, és úgy szerette volna, hogy azáltal, hogy kiküldi a tanítványait, hogy megsokszorozódjon a tevékenységüknek a munkaterülete. Mi volt az üzenetük? Ez a második kérdéskör. Hát az, amit már Keresztelő János is mondott, amivel ő befejezte a küldetését, amivel Jézus indította, és hát bármelyik prófétának ez a legnagyobb és a legfontosabb küldetése, elközelítette a mennyeknek országa. Közel van, megvan az Isten országa, ez egy létező ország, amit Isten elhozott, felkínált, és oda kell mennünk. Fel van kínálva, hogy ennek az országnak mindnyájan a tagja és az állampolgárai lehetünk. Ugyanakkor nagyon konkrétan elmondta Jézus, hogy mit csináljanak a misszió út során. Így olvassuk, hogy előszólítván 12 tanítványát hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget, minden erőtlenséget. Tehát betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, örököket üzzetek, ingyen vetétek, ingyen adjátok. Hát most azt gondolnánk, hogy ha minket elsőre kiküldenének egy ilyen feladattal, akkor bizony nagyon rezegne a szoknya, meg a nadrág. Hiszen örököket űzni, már rögtön elsőre, gyógyítani, bélpoklosokat meggyógyítani. Szóval ezt inkább utoljára kellene, nem elsőre, mert ugye elsőnél mindig ott van még a tapasztalatlanságnak, meg a rutintalanságnak a dolga, ott vannak a hibák lehetőségei, és már is a legnehezebb munkát és szolgáltát rájuk bízza. Én visszaemlékszem, amikor először kellett úrvacsorát osztanom, és lányos zavaromba egy darab kenyér leesett a szőnyegre. Ez Gyulán volt. És hát azt se tudtam, most mit csináljak. Nem nyúlhatok érte, ha most fölveszem, hova teszem? Mi lesz vele, mi lesz? Az volt, hogy a diakonusok észnél voltak, segítettek, és oda szaladt a diakonus, felvette, eltette egy másik helyre, egy szalvétába, vagy valamiben, és majd a végül ugye megsemmisítettük. Tehát ezért jó, hogyha figyelnek a diakonusok, hogyha bármi gond van, akkor közben tudjanak avatkozni, vagy lépni. Szóval ez volt az első kenyértörésem, és nyilván nem vagyok rá büszke. Aztán amikor először kereszteltem, akkor nem mértem még föl a medencének a méreteit, és a keresztelőnek a feje koppant a medence patkájába. Persze ott a végén valaki azt mondta, hogy hát ez még kellett a régi életéhez, még ez belefért, de ez humorra akkor se lehet elintézni. Ez akkor is hiba volt. Fájdalmat okoztam valakinek, és nyilván a keresztség élményét én derékba törtem nála. Most függetlenül attól, hogy mi lett az illető további sorsa, tudom, de kamerában ezt nem szeretném mondani. Úgyhogy a lényeg az, hogy hibáztam. Én hibáztam. Szóval az első dolgokban nem tudunk tökéletesen helytállni és mindent úgy csinálni, ahogy kellene. De ettől még. Az Isten terve és az Isten munkája halad előre. Egy dolgot nem bízott Jézus a tanítványokra, hogy a farizeusokkal és a papokkal vitatkozzanak. Ez felesleges. Erre nincs szükség. Ezzel ne pazaroljátok az időt. Jézus is látta inkább, hogy ő maga se nagyon bírt velük. Jézus is inkább nem annyira, csak amíg nagyon muszáj volt, addig foglalkozott velük. De ettől megakadtak kímélni a tanítványokat, ettől a hiába való vitatkozástól. Jézus tervében, vagy a Jézus nevében végrehajtott csodák voltak az igazi bizonyságok Jézus messiási küldetése mellett. És a Jézus élete című könyvből hadd idézzek két mondatot. Istennek terve az, hogy szolgái által a betegek, a szerencsétlenek, a gonosz lelkek megszállottjai meghallják az ő hangját. Emberi képviselői által Jézus olyan vigasztaló akar lenni, amilyet a világ nem ismer. Fontos gondolat ez. Isten azt szeretné, hogy olyan, az ő nevében olyan vigasztalók lehessünk, amire ez a világ nem ismer. Mert sok gyógyító van ebben a világban, sok tanácsadó van ebben a világban, sok mindenféle modern pszichológiai irányzat van, kócsok vannak, mindenféle szakemberek vannak már ebben a világban, de Isten olyanokat akar látni, olyan vigasztalókat akar látni, amit a világ eddig még nem ismert. Milyen tapasztalatokat szereztek ezek a tanítványok, amikor visszajönnek, amikor visszatérnek Jézushoz, és újra együtt vannak két hónap után, akkor elbeszélik néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amit tanítottak. És gondolom, Jézus örömmel hallgatta ezeket a tapasztalatokat. Hiszen tényleg tele voltak ezzel az örömmel, és gondolom hangosan mondták kórusban, hogy Jézus, még a te nevedben, még az örökök is engedtek nekünk. Biztos, hogy nagy élmény volt, nagy tapasztalat volt. És persze követtek el hibákat, és ezért szükség volt újabb oktatásra. És Jézus elmondta, gondolom, hogy ha legközelebb ebbe a helyzetbe kerültök, akkor ezt most így oldjátok meg. Meg esetleg, ha nem is tudjátok a megoldást, akkor imádkozzatok. Majd Isten, meg az Atya segíteni fog, hogy hogyan oldjátok meg ezeket a szorult helyzeteket. De azt is látta, hogy most eljött az ideje, hogy egy kicsit pihenjenek. Hiszen nem lehet egyfolytában, egész évben, minden nap, 0-24-ben csak a misszió munkára koncentrálni. Jó lenne, hogyha ezt tudnánk teljesíteni, ha lenne ekkora fizikai és szellemi kapacitásunk, hogy a nap 24 órájában tudnánk ezt csinálni. Nem fogjuk tudni csinálni. Szükségünk van a pihenésre. És miután megtörtént a nagy élménybeszámoló, hova vitte Jézus a tanítványait, mi volt ezzel a célja? Tehát egyrészt az volt, hogy tényleg legyen egy pihenés, egy fizikai és lelki pihenés, majd ezt még mindjárt ragozzuk, hogy hogyan lehetséges ezt megtenni akár ma. És továbbra is Jézusra való kapcsolatra szükség van, hogy elemezzék a múltat, kijavítsák a hibákat, felkészüljenek a következő időszakra, hogy hogyan végezhetik ezt még jobban. De ahol éppen akkor voltak, amikor találkoztak, az a hely nem volt alkalmas arra, hogy pihenjenek. Hiszen azt olvassuk a Márk 6.31-ben, mert sokan valának a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Tehát ha nem is annyira most a lelki munkában, de amikor szociális tevékenységet folytatunk, azért mégiscsak Jézus nevében, meg az egyház nevében, azért azt látjuk, hogy ha nagyon kinyitjuk ezt a zsilipet és ezt a csatornát, akkor a 0-24-ben keresni fognak bennünket. Polgárom böszörményben is, ha nagyon beleállnék ebbe, akkor egyfolytában csörögne a telefonom, nincsen konzervetek, nincsen ágynemű, nincsen bútor, nincsen gáztűzhely, nincsen mosógép. Adjatok, adjatok, adjatok. Még egyszer mondom, hogy kinyitnám ezt a zsilipet, semmi más nem kéne csinálnom, mint az emberek szükségleteit kielégíteni 0-tól 24 órában. Most ezért mondok néha nemet, vagy sokszor nemet, mert hogy nem ez a küldetésem, nem ezért vagyok, meg nem lehet győzni. Feneketlen kút. Tehát Jézus most azt szeretné, hogy egy olyan helyre menjenek el, ahol nincs ott ez a tömeg. Nincsenek ott ezek az állandó igények, hogy most gyógyítsál, most ezt adjál, most azt adjál. A nép özönlött Krisztus után gyógyulást kerestek, hallgatni kívánták szavait, sokan mozdultak hozzá, mert áldások kurfeje volt számukra, sokan azok közül, akik ekkor Krisztus körül tolongtak, hogy az egészség drága ajándékában részesüljenek, elfogadták őt megváltójuknak. De nem lehet egyfolytában ezt csinálni. Ezért Jézus visszavonul a tanítványival együtt egy olyan helyre, ami magányos hely, ami puszta hely. Azt mondja, hogy ahogy olvastuk az alaki igében, jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevésbé. Egy kevéssé. Tehát ebben is látjuk Jézusnak a könyörületességét. Ő nem hajt bennünket. Sem a rendes munkánkban, sem a lelki munkában. Ő nem egy rabszolga hajcsár. Ő nem több bőrt akar lenyúzni rólunk egyszerre. Ő egy irgalmas és egy könyörületes vezető, inkább szolgáló, aki egyrészt példát mutat, és azt mondja, hogy jó, akkor gyertek, pihenjünk együtt. Nem lehet egész lényükkel munkálkodni az emberekért a nap 24 órájában. Szükség van a fizikai és a szellemi pihenésre. Mondhatnánk úgy is, hogy kötelesek vagyunk pihenni. Voltak nyugdíjas kollégáim, akik azzal dicsekedtek, hogy soha nem vették ki a szabadságukat. Én elhiszem, hogy el lehet égni ezen az oltáron, amire tettük az életünket, és aki az eke szarvára tette, az ne nézzen vissza, ne nézzen hátra. De mégis azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a mai korban ezzel már dicsekedni kellene. Amikor látjuk a szükségességét, mármint a pihenésnek, mert ha mind a két felől égetjük a gyertyát, az előbb-utóbb megbosszulja magát, és az egészségünk fogja kárát látni. Ugyanakkor abban a veszélyben is forgatok a tanítványok, hogyha nem pihennek, nem értékelik ki ezt az egészet, akkor még az is lehet, hogy az eredményeket maguknak fogják tulajdonítani. És azt mondják, hogy már nem is a te nevedben, Urunk, hanem abban a tűzben, meg abban a tapasztalatból fakadnak mindezek, amiket már idáig megszereztünk és tudunk. Most akárcsak Mózesnek a Sína pusztájában, Dávidnak a júdeai dombokon, Illésnek a Kérit patakjánál, és most a tanítványoknak vissza kell vonulniuk a szorgos tevékenységük színhelyéről, hogy közösségben legyenek Krisztussal, közösségben legyenek a természettel, és közösségben legyenek a saját szívükkel is, saját magukkal is. Mert néha magunkra is kell figyelni, és magunkkal is meg kell beszélni dolgokat. Jézusnak is szüksége volt a pihenésre, mert most tegyük fel ezt a kérdést is, hogy amíg a tanítványok 2 hónapig kim voltak a misszió útjukon, addig Jézus hol volt és mit csinált? Hát Jézus is missziózott. Nem azt mondja Jézus, akkor most hazamegyek, most pihenek, hátradőlök a karosszékben, ti addig dolgozzatok. Hanem Jézus is dolgozott. Pontosan nem tudjuk, mert nem írja az ige, hogy mit csinált, de azt feltételezhetjük teljes bizonyossággal, hogy ő is ugyanúgy ment, ő persze egyedül nem kettesével, újabb városokat és falvakat látogatott meg. Valószínű, hogy Keresztelő Jánosnak a halála is ebben az időszakban érhette, vagy a hír akkor jutott el hozzá, és ez önmagában is egy, nem csupán gyászolta Keresztelő János, hanem saját magára nézve is, a saját szenvedés történetét vetítette előre, még súlyosabb árnyak nehezettek az útjára, mert ugye a papok, rabbik, lesték, hogyan ölhetik meg, kémek jártak a nyomába. Tehát, hogyha ezeket így összességében a misszió munkaterhe, Keresztelő Jánosnak a gyásza, a saját jövője iránti hát aggodalom, vagy annak a gondolata, hogy mi vár rá, hát őt is kimerítette. Ezért neki szüksége volt a pihenésre. Nem csak a 12 tanítványnak, hanem személyesen neki is. És még van egy harmadik kör, akik ebben a pihenésbe bevonódtak. Ez pedig éppen Keresztelő Jánosnak a tanítványai. Tudjuk, hogy ugye nem mindenki pártolt át Jézushoz. János mondta, hogy most mántól őt kövessétek. Ő a világ megváltója. Mégis voltak Jánosnak tanítványi, maradtak Jánosnak tanítványi, akik ragaszkodtak hozzá. De most, hogy János meghalt, most mit csináljanak? Most kit kövessenek? Most hova menjenek? Most mi legyen az élet céljuk? Ezek ott voltak az ő gondolataikban, kérdéseikben. És János tanítványai valóban megszomorodó szívvel helyezték sírba a mesterük megcsonkított testét, elmentek és megjelentették Jézusnak, hogy ezek a tanítványok korábban féltékenyek is voltak így Jézusra, mert hát elvonja népet Jánostól, de most a bánatukban, a gyászukban eljönnek Jézushoz, hogy útmutatást kapjanak jövendő munkájukhoz. Eljöttek Jézushoz, hogy az ő célkütézéseiket, meg Jézusnak a terveit egyeztessék. És ezért ebben a pihenésben, ebben a nyugalomban ők is részt vettek. Vagy ebben a tanácskozásban ők is részt vettek, és együtt voltak. Hová mentek pihenni? Betsaidához közel, a tó északi végénél volt egy csöndes vidék, amely a tavasz friss zöldjében pompázott, kellemes helyszín volt a tanítványok számára. Erre a helyre indultak el hajókon, tehát a vizen mentek, hajókon, hajóval mentek, ahol távol lesznek az átmenő forgalomtól, a városi sürgés, forgás zaklatottságától, és a természet önmagában is kínál egyfajta nyugalmat, kellemes változást jelentettek az érzékszerveknek, anélkül hallgathatták Krisztus szavait, hogy félbeszakították volna őket az írástudók és a farizusok dühös visszavágásai, vádaskodásai, és egy rövid időre tényleg élvezhetik a Jézussal való drága jelenlétet és a társaságot. Na most, hogyan is pihentek? Mit gondolunk az akkori pihenésről? Nyilván gondoljátok, hogy nem egy szent heverde volt, hanem alapvetően pihenve, de mégiscsak beszélgetve arról, hogy hogyan lehetne az Isten művét még fokozatosabbá tenni, még jobbá tenni, még intenzívebbé, hogyan válhatna ez a munka. Hogyan tehetik még hatékonyabbá a munkát. És azt gondolom, hogy ma is sokszor nem az a kérdésünk, hogy kell-e végezni a munkát, kell-e szolgálni. Még csak sokszor már nem is az a kérdés, hogy hogyan kell szolgálni, mert van egyfajta tapasztalatunk, ritmunk ebben, hanem inkább az a nagy kérdés ma is, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni ezt a munkát. Hogyan lehetne eredményes ez a munka és a szolgálat. Mert senki sem lustálkodik, mindenki csinálja, mindenki dolgozik, mindenki benne van nyakig, mindenki izgul ezért a szolgálatért, meg az Isten országáért, és rengeteg órákat, energiákat fektetünk bele, de mégis üresek maradnak a székek. Akkor mégiscsak, ugye most ezt egy gazdasági társaság ez azt fogja mondani, hogy nem hatékony, amit csinálunk. Tehát akkor vagy nem kell csinálni, amit csinálunk, vagy másképp kell csinálni, amit csinálunk, hogy hatékony legyen, mert az eredményeket mégiscsak hozni kellene, vagy föl kéne mutatni. Tehát egy gazdasági vállalkozásnál ez mindenképpen fontos, hogy profit legyen. Ugye nálunk talán, nekünk ez nem annyira fontos kérdés, de mégiscsak fontossá válik, nem a profit szempontjából, hanem az üres székek szempontjából. Tehát ezért lehet úgy pihenni, hogy közben azon beszélgetünk, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a munkát. Amikor Jézus azt mondta, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, nem a szüntelen munkálkodás szükségességét kötött a tanítványok lelkére, hanem inkább azt mondja, hogy kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát nem arról van szó, hogy te a 24 órából 48-at csináljál, hanem arról van szó, hogy még többen álljanak be a munkába és a szolgálatba. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még több munkást az ő aratásába. És most a jelen időben ma azért imádkozunk, hogy inkább még több fiatalt küldjön a munkába, mert mi most már megyünk lassan nyugdíjba, és az elmúlt, vagy következő 5 évben elég sokan el fogunk menni nyugdíjba, és nem látjuk az utánpótlást. Tehát ma ez nagyon aktuálissá vált, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Na, hogyan pihenjünk 2026. júniusában? Tehát, ahogy láttuk, nem bölcs dolog 0-24-ben egyfolytában jelen lenni. És találtam az interneten egy pihenéssel kapcsolatos kis rövid szakaszt, ezt veletek megosztom. Érdekes, és azt hiszem alkalmazható, nem nehéz, tehát nagyon könnyen alkalmazhatók ezek a 7 pihenési forma. Ugye az első az mindenképp a fizikai pihenés, amiből viszont 2 van, vagy 2 fajta van, ugye van a passzív pihenés, az amikor esetleg most is hazamegyünk, megebédelünk és alszunk, na ez a passzív. És van az aktív pihenés, amikor séta, könnyű mozgás, sport, kirándulás, amik javítják a vérkeringést, segítik az izmok ellazulását, ez is pihenés, csak ez az aktív formája pihenésnek. Van a mentális pihenés, ez a második, amikor felmentjük az elmét a folyamatos gondolkodás, döntéshozatal és probléma megoldás terhe alól. Tudatosan kell ezt csinálni, hogy ki kell kapcsolni ezeket. Tehát állandóan kattog az agyunk, még sokszor éjszaka is, hogy ezt a problémát meg kéne oldani. Minél hamarabb meg kéne oldani, és hogyan oldja meg ezt a problémát. Hogy állandóan döntéshozatalban vagyunk, gondolkodásban vagyunk, nem kell. Ugye néha van ez a csúnya kis mondás, ugye, hogy bambul ott, vagy bambán néz ki a fejéből, meg úgy nem csinál semmit. Negatív gondolatok támadnak ilyenkor bennünk, pedig nem kéne, hogy az legyen. Tehát a teljes ellazuláshoz, a teljes pihenéshez az is kell, hogy az agyunkat is kikapcsolni, amennyire lehet. Ha csak nézzük a madarakat, nézzük a természetet. Nem nagyon jártatok még nálunk, állandó meghívottak vagytok innentől. Jó, gyertek bármikor, ha akartok. Lássátok meg, hol lakom, meg hogyan. Van udvarunk, de nem állunk be a kocsival az udvarra. És másoknak sem nagyon szoktuk megengedni. Mert nem akarom nézni a vasat, nem akarom nézni a kukánkat, mindenki van az utcán, a két kocsi, meg a kukák is. Én a kertemben, az udvaromon nem ezeket akarom nézni, hanem a fákat, a virágokat, a növényeket, a madarakat. Hogy tudjak mire koncentrálni, vagy mire figyeljek. Na, harmadik, az érzelmi pihenés. Az érzelmi pihenés szükségessége akkor jelentkezhet, ha hosszabb ideig folyamatosan erősnek kell maradnunk. Amikor nem engedhetjük meg magunknak, hogy most gyengének lássanak, meg hogy az érzéseinket is kitegyük a kirakatba, hanem ám pedig most én vagyok, aki vagyok, nekem most erősnek kell lennem, nekem most pókerasztnak kell lenni, én most nem lazulhatok. Toppon kell lennem, mert a szituáció, a helyzet ezt kívánja. És sokszor a nap 24 órájában ezt kívánják tőlünk. Akár a családtagok, akár a szomszédaim, akár a gyülekezetek, akár a főnökeim. Tehát mindenki azt várja, hogy mindig toppon legyél. Nem lehetsz bánatos, nem lehetsz gyenge, nem lehetsz olyan, aki nem hadrafogható bármelyik pillanatban. Márpedig ez megint csak az egészségünk rovására mehet. Tehát igenis, lenni kell egy olyan térnek, ahol nem kell megfelelni mások elvárásainak. Amikor magad lehetsz, úgy mondják ezt, hogy amikor hamar akartam mondani, önazonos lehetsz. Ezt a modern szót használják, önazonosság. Amikor az vagy, ami vagy. Nem kell megjátszani magad, nem kell másnak látszani, akkor most Kovács Laci vagy. Egy az egybe. Aki igazán vagy. Negyedik, a társas pihenés. Túl sok időt töltünk olyan kapcsolatokban, ahol főként adunk, de keveset kapunk vissza. Tehát támogató, energiát adó emberek társasága, ahol megélhetjük megint csak önmagunkat, de társaságban, ahol nem kell viselkedni, ahol nem kell... Bármilyen ruhát fölvehetsz, bármit csinálhatsz, és nem fogod kényelmetlenül érezni magadat abban a társaságban, mert ellazulhatsz, elengedheted magadat. Van egy ötödik, amiről talán teljesen új dolog, és egy új szót fogok mondani, új fogalmat, az érzékszervi pihenés. Ugye rengeteg vizuális és... Tehát látó és hallható inger ér bennünket, megint csak gondolok a mobiltelefonra, és ezek az ingerek egy folyamatos éberségre késztetnek bennünket. És kitalálták, vagy megfigyelték, és kitaláltak erre most egy új szót, ami azt jelenti, hogy fantomrezgés. Ez arról szól, hogy most a mobiltelefonok világában, hogy... És én is jártam már így, és mondom a saját példámat, hogy nincs a zsebemben a telefon, valahol a háznak valamelyik szobájában vagy zugában van, és akkor szólok a feleségemnek, hogy nem hívott valaki? Nem hallottam valóban a hívást, de az idegrendszerem rá van készülve arra, hogy végül már kéne, hogy hívjon valaki. Vagy ha egyedül vagyok, és egész délelőtt senki nem hívott föl, akkor mindig megnézem, hogy nem hívta. Létezik az, hogy eltelt egy fél nap, és még nem hívott senki? Nincs leménítva, vagy nem romlott el a telefonom, vagy mi van? Tehát érzitek, mi van e mögött? Az idegrendszerünknek a felsrófolása miatt. Hozzá vagyunk szokva, hogy ennek a kütyűnek, ennek egyfolytában működnie kell, és akkor működik, ha egyfolytában csöng, rezeg, kisipog, valamit csinál. És ha nem csinálja, akkor meg vagyunk lepődve, és az idegrendszerünk toporzékol, hogy most akkor mi van? Egyedül maradtam a világban, már világvége van, és még én még itt maradtam? Vagy mi van, hogy senki nem hív? Tehát fantomrezgésnek hívják, fogtok akkor majd találkozni ezzel a jövőben, hogy fantomrezgés. És az a baj, hogy ez az érzés, az idegrendszerünket készteti egy folyamatos éberségre. És nem tud az idegrendszerünk pihenni. Na most nem csak a kékfény miatt mondják, hogy ne ezzel keljetek, ne legyen abban a szobában a telefon, ahol alszotok, mert a kékfény az akadályozza melatoninnak a termelődését, hanem most emiatt is, hogy az idegrendszerünk tudna már végre pihenni. És ne kelljen, hogy olyan biztos hívtak, csak nem vettem észre. Na és, ha hívtak és nem vesztek észre, összedől a világ? Hatodik, kreatív pihenés, egy könyv elolvasása, ami kiszakít a monoton hétköznapokból, séta szabadban, miközben tudatosan észleljük a környezet apró részleteit, zenehallgatás, filmnézés, színház vagy múzeumlátogatás, ami élményszerűen táplálja a kreativitást, társasjáték, ami szórakoztató módon serkenti az agyat. Majd visszatérve a környezet apró részleteit, most hazaérkeztünk valahonnan, és hazamegyünk, és rögtön észrevettem, hogy a fűben ott van egy kis fecske, és nem mozdul. Megnéztem, éle, hát élt. Próbáltam itatni, túl kicsi volt, szerintem nem tud magától inni. Mit csináljuk? Örültem, hogy a maska még nem kapta el, és akkor fölvittem a emeleti teraszunkra, ahol van két fecskefészek, most építették egyébként, duplát, nem is. Csak néztem, hogy hányan fognak ezek ide építeni. A pöszömény összes fecske ide költözik hozzám. Nem bántam volna egyébként. Szeretjük őket, és örömteli dolog ezek. És akkor ott egy doboznak a tetejére rátettem a kis fecskét. Hát ha onnan repül ki, vagy valamelyik majd megtalálja. És tényleg egy fél óra múlva nem volt ott a kis fecske. Macska biztos nem hittem, mert oda nem jár a teraszra, nem tud fölmenni a macska. Tehát valószínű, hogy mégiscsak a fecskék a gondjukba vették a kicsit, és remélhetőleg túlélte. Nem tudtam, mert nem is bekamerázva, nem láttam, hogy mi van vele. Tehát, hogy észrevenni a környezetünk apró kis rezüléseit, és ez is a pihenésnek egy formája. Hogy törődjünk a környezetünkkel, meg az ott lévő dolgokkal. És az utolsó, amit elsőként szoktunk mondani, az a lelki, spirituális pihenés. Ez a mélyebb értelemnek a kereséséről és a belső harmónia megtalálásáról szól. Az Isten tisztelet, az ima, a hála gyakorlása segíthet abban, hogy kapcsolatba lépjünk az Istennel, vagy ha valakinek nem tetszik ez a szó, akkor és a szilógia úgy mondja ezt el, hogy valami nagyobbhoz való kapcsolódás és tartozásnak a vágy és az igénye. Nyilván mi azt mondjuk, hogy ez a nagyobb, ez nekünk az Isten. De akinek nem ez a világnézete van, az megelégszik azzal, hogy valami nagyobbhoz való tartozásnak a megtapasztalása. És ez szolgálja a lelki pihenésünket. És jó, ha ez történik velünk szombaton. Jó, ha ez történik velünk akkor, amikor Isten tiszteletet hallgatunk, akár hétköznap, vagy imádkozunk, vagy a hálát gyakoroljuk, akkor mindig ezzel a magasabbhoz való tartozást, az Istenhez való tartozást éljük meg. És ez egyúttal pihentető is. Tehát ezt nem muszájból csináljuk, nem azért, mert ez valamilyen szolgálati feladatot jelent számunkra, kötelező szolgálati feladatot jelent számunkra, hanem azért, mert ez a lelki pihenésünket, a lelki megújulásunkat szolgálja. Hát adja Jóisten, hogy amikor így most elkezdünk majd pihengetni a nyáron, megyünk ide amoratáborokba, meg egyházi vagy magán helyekre, akkor ezt próbáljuk így csinálni, hogy pihenjünk le, ne pörögjünk. Ne vigyük a munkánkat el a nyaralásba, nem kell vinni a számítógépet, nem kell a munkánkat ott bepótolni, amit itthon még nem csináltunk meg. Próbáljunk tényleg lazulni, és ezeket a fantom rezgések nélkül tölteni a időnket, akár a szombatjainkat, akár a nyaralási időnket. Próbáljuk ki, kezdjük gyakorolni, és meglátjuk az áldásokat, aztán majd együtt, megint akkor majd meséljünk el tapasztalatokat, ki mit élt meg ezekben a pihenési formákban. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.